Rita Falk, Sertésfej al dente. 11. fejezet. Maracek gondterhelt arccal tér vissza a szobába. Több mint egy órán át próbálta felhívni a kedves nejét, de nem sikerült. Először folyamatosan foglaltat jelzett a telefon, aztán kicsengett, de nem vették fel. Végül felhívta a szanatóriumot, ahol közölték vele, hogy Maracek asszony sétálni ment. Ami nem is lenne gond, hiszen mi másért ment volna kúrára a szegény beteg asszony, mint hogy sétálgasson a jó levegőn. Csak hogy a buta liba a portán már elnézés, de a Maracek nevezte így, azt állította, hogy a Maracek asszony az unoka fivérével ment sétálni. Az unoka fivérével? Márpedig Maracek asszonynak egyetlen árva unoka fivére sincsen. Legalábbis a férje szerint. És ő már csak tudja végtérés vagy 100 éve házasok. Én a maga helyében utána járnék ennek, bíró úr, mondom, és Flötzinger villan a szemembe. Valami nincs ott rendben. Lehetséges, hogy zaklatja valaki. Ne legyen nevetséges, Eberhofer, mordul fel Maracek. Miután csak a vállamat vonogatom, ezért még megkérdezi. És maga szerint mégis hogyan kellene utána néznem maga, okos tojás? Hát úgy, hogy oda megy. Elbújjuk egy bokor mögé, és kifigyeli. Aztán az alkalmas pillanatban lecsap, mondom. Vagy lelövi az illetőt, teszi hozzá a papa. Én ugyan oda nem megyek, Eberhofer, jelenti ki a bíró. Sehova nem megyek, amíg az az átkozott Küszner nincs újra rács mögött, megértette? Ha ő így áll hozzá, sajnos nem segíthetek. Különben is ideje visszavonulnom. Holnap nehéz napom lesz. Először Birkenbergerrel találkozom, utána a hullafoltozóval. Az ilyesmihez erő kell, nem kérdés. Másnap reggel, amikor benyitok a konyhában, Nagyi és Maracek már ott ül és hallgatagon reggelizik. 10 perccel éjfél után, képzelje csak el, szólalt meg aztán a bíró két harapás mézes zsemle között. Fogalmam sincs, miről beszél. Nagyi kávét tölt nekem, leülök. Még soha nem csinált ilyet, folytatja a bíró, és ezúttal a kávéját szürcsöli. Lehetséges, hogy kedves nejére gondol? Jól gondolom, hogy a tisztelt nejéről beszél. 10 perccel éjfél után tudta csak elérni telefonon, kérdezem. Maracek bólogat. És mit mondott a felesége, faggatom tovább. Hol csavargott egész délután? Már megbocsásson, Eberhofer, az én feleségem nem csavarog. Akkor jó, mondom, és induláshoz kezdek készülődni. Még magamhoz veszek útravalónak egy vajas perecet, felmarkolom a hülye vörösboros üvegeket, aztán elvonulok. Öröm viszont látni Güntert. Pontosabban szólva öröm lenne, ha nem lenne jelen Rudi Birkenberger is. Szervusztok, üdvözlöm őket, amikor besétálok. Légy üdvözölve Franz Eberhofer a Lancsút melletti Niederkaltenkirchenből, mondja a hullasszabdaló. Mindig így szólít. Szervusz, Franz, elhoztad az üvegeket? Fogad, Rudi. Hülyének néz, gondolja, hogy megtenném úgy ezt a hosszú utat, hogy otthon felejtem a bűnjeleket? Hihetetlen. Szótlanul átnyújtom a Günternek a bizonyítékokat, ő pedig kirakodja egy boncasztal alá. Közben meglöki az asztalt, mire a lepedő alól kiesik egy kar. Menj már, Freddy, szól fel Günter, megfogja a kart, és visszagyömöszöli, ahova tartozik. Ezek már rég üresek. Felnéz rám, és hozzáteszi. Szegény Freddy még mindig szomjas. Alkoholista. Exitus. Részeg mámorban aludta át a saját halálát. Aha, mondom. Mikor számíthatunk eredményre, akarja tudni Birkenberger. Mikor számíthatunk eredményre, mintha neki bármi köze lenne hozzá. A fickó már-már kórosan próbálja lenyúlni az ügyeimet. Én hülye meg mindig hagyom neki. Nem mintha olyan rossz csapat lennénk mi ketten, sőt, éppen ellenkezőleg a leglátványosabb ügyeket oldottuk már meg együtt. Csak éppen a megoldás munkája mindig az enyém, Rudi meg csak a végén robban be, de akkor azonnal átveszi a vezénylést, és persze a babérokat is ő akarja learatni, a törtetősek fej. Günther egy mappához lapoz. Ma nincs sok boncolás, mondja végül. Ezek a drága müncheniek nagyon kapaszkodnak az életbe. Holnapra elkészülök vele, mondjuk, dél körül. Hívjatok fel, rendben? Ebben meg is állapodunk, aztán átballogunk egykori törzs vendéglőnkbe. Az egész úton nem szólok egy szót sem. Egyrészt azért, mert még mindig dühös vagyok Rudira a tolakodása miatt, másrészt pedig attól tartok, megint elkezdene Suziról beszélni. Van valami új híred Suziról? Szólal meg abban a pillanatban, amikor ezt végig gondolom. Ott helyben meg tudnám ölni. Semmi, mondom. Mi újság a mocskos szaglászásaiddal? Nevet. Megérkezünk, leülünk a szokásos asztalunkhoz. A pincérnőt, aki oda jön hozzánk, nem ismerjük. A mi ödönkben még nem volt itt. Derékig érő haja van, és első osztályú bajuszkája. A karja a csuklójáig szőrös, és jeggyűrűt visel. Valószínűleg valami hasonló vérfarkast fogott meg magának. Leteszi elénk az étlapot, és eltűnik a konyha irányában. Rendelj, amit csak akarsz, kedves franc, a vendégem vagy, mert hogy olyan sok pénzt keresek a mocskos szaglászásaimmal, hogy akár százszor is meghívhatlak, úgyhogy ne fogd vissza magad. Félreteszem az étlapot, és ránézek Rudira. A saját étlapjában mélyed, vagy csak úgy tesz. Mert hogy ez az egyik legjobb álcája. Úgy tesz, mintha elmélyedne az étlapban, közben pedig szegény embertársai után kémkedik. A nyomorult szaglász. A bajuszos hölgyemény visszajön, és előhúzza a jegyzetblokját. Tudják már, mit akarnak? Igen, feleli Rudi. Én a parasztálat kérem, és egy búzasört. És te, kedves franc? A kedves franc mindent kér, ami az étlap jobb oldalán szerepel. ABC sorrendben, ha lehetséges. És hozzon még a kedves francnak egy üveg bort is. Nyugodtan lehet valamelyik drágább fajtából. Már is vakkantja a pincérnő, és bajuszos száját mosolyra húzva távozik. Összefont karral hátradőlök, és élvezem a helyzetet. Átkozott gazdag.